titeket, kisinyhitűek. Ne kérdezgessétek hát, hogy mit esztek, vagy mit isztok, s ne nyugtalankodjatok, mert erre a pogányok töregednek a világban. Atyátok tudja, hogy szükségetek van rájuk. Ezek az evangélium igéi. Könyörögjünk. Örök mindenható Istenünk, aki az eget és a földet, tengert és az egész mindenséget teremtetted, alázatosan kérünk, hogy földi terményeinket megáldani, megszentelni és gyarapítani méltóztassál. Töltsd meg csűreinket és pincéinket a gabona és a bor bőségével, hogy azoknak örvendezve dicséretet és hálát zengünk neked, Krisztus a mi Úrunk által, a mindenható Istennek és az Atyának és a Fiúnak, Szentléleknek áldása szálljon vetéseinkre és maradjon rajtok mindenkor. Amen. Most megáldom a búzát, és majd a templomajtóba jelképesen lehet elvinni egy-egy szálat. Fogadjátok a Szent Mise befejező áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent Mise véget ért, menjetek békével. Alleluja, alleluja. Jézus Úr.
Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Balogh Gyula esperes mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Énekelt az Artesemplice Kamarakórus, vezényelt Heltai Dufek Ildikó. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Végső tiszteletadással búcsúztak szombaton Ferenc pápától. A katolikus egyház fő előtt 200 000-es tömeg tisztelgett a Szent Péter Bazilika előtti téren. A pápa lelki üdvéért a Szent Péter Bazilika előtti téren Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium 91 éves dékánja gyászmisét mutatott be. Szent beszédében méltatta Ferenc pápa életművét a Szentatyának az oltár elé helyezett lezárt koporsója előtt. Ferenc pápa közvetlenségét, a szegények, a menekültek, a periférián élők iránti elkötelezettségét és a béke melletti kiállását hangsúlyozta Giovanni Battista Re bíboros. A gyászmise után a Szentatya koporsóját fehér pápa mobilra helyezték, mely őt a városon keresztül a Santa Maria Maggiore bazilikáig végső nyughelyéig vitte. A bazilikában a sírbatétel szertartása a Szentatya végakaratának megfelelően privát módon történt, csak a hivatalosan erre kijelölt személyek és a pápa családtagjai voltak jelen. 7,5 milliárd forintból elindul az Észak-Balatoni vasútvonal felújítása, jelentette be Facebook videójában a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, a modernizáció a Balatonfüred-Tapolca Keszthely vasútvonalat érinti. Emellett elkezdődik a balatoni körvasút tervezése is. Évek óta külön kérelem nélkül készíti el a NAV több mint 5 millió magánszemély személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. Idén is március 15-től érhetők el az SZIA bevallási tervezetek a NAV e-SZIA oldalán. A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a jövedelmekkel és adójukkal, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, ugyanakkor a magánszemélynek van információja, igazolása róla. Fontos tehát a tervezetet átnézni és szükség szerint legkésőbb május 20-áig kiegészíteni, módosítani, ugyanis ha valamilyen jövedelem nem kerül be a bevallásba, akkor adóellenőrzéskor nem csak a be nem vallott jövedelem utáni adót kell megfizetni, hanem az adóhiány miatti adóbírságot és késedelmi pótlékot is. Aki eddig még nem regisztrált az Ügyfélkapu Pluszra, vagy a digitális állampolgárság alkalmazásra, ezt azért is érdemes mielőbb megtennie, mert így válik elérhetővé a NAV legnépszerűbb alkalmazása, az e-SZIA. Az április elején bekövetkezett tavaszi fagykárt Viszmajor eseménynek ismeri el az ország teljes területére Nagy István agrárminiszter. A rendkívüli helyzettel kapcsolatos kérelmeket az érintett gazdálkodók a káreseménytől számított 21 napon belül nyújthatják be a Magyar Állam kincstárnak, közölte az Agrárminisztérium a Magyar Távirati Irodával. Kiemelték, hogy az agrárminiszter a Viszmajor helyzet kihirdetésével mentesíti a gazdálkodókat a káresemény igazolása alól. A kárenyhítési rendszerben résztvevő gazdálkodók a kompenzáció igényléséhez a kérelmeiket május 31-éig nyújthatják be. Támogatják a kormány inflációs intézkedéseit, ugyanakkor számítanak az árrésstopp májusi kivezetésére a hazai élelmiszerkiskereskedők, írja az Index az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye alapján. Az OKS szerint az intézkedés oka a magas infláció volt, ami most már csökkenő pályára állt. Ezért bíznak abban, hogy a kivezetésre minél előbb sor kerül, mivel annak hátrányos hatásai az idő múlásával halmozódnak a kiskereskedők és a beszállítók üzletvitelében. A magyar fogyasztók érdeke is az, hogy magas színvonalon jó áron szolgálják ki őket a kereskedők, fogalmazott közleményében az Országos Kereskedelmi Szövetség. Bővítette a kormány az egyedi döntéssel nyújtható kutatásfejlesztési beruházási támogatásokra jogosult kisvállalkozások körét, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, az eddigi 100 helyett a legalább 50 főt foglalkoztató vállalatok is kaphatnak támogatást, ha szabadalmaikat Magyarországon jelentik be. Híreink végén az időjárásról. Általában derült száraz időben lesz részünk, de a délkeleti tájakon gomoly felhős idő várható, ott kis eséllyel egy-egy zápor előfordulhat. A többfelé élénk északkeleti szelet az északi középhegységben és az északalföldön helyenként erős lökések kísérhetik, majd délutántól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között valószínű. Késő estére 7 és 16 fok közé hűl le a levegő.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm portréműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, maradjanak velünk! A mai műsor ünnepi különkiadásában Bollók Mátyás néval beszélgetek többek között a matyó tojás festésről. Kedves riportalanyom, a közelmúltban elhunyt, ezzel a riporttal emlékezem rá. Ön hogyan került kapcsolatba a tojásfestéssel? Hány évvel ezelőtt
kezdett el ezzel foglalkozni?
Hát a hagyományőrző tojásfestés, ami az ünnephez kapcsolódó, az természetesen gyerekkoromba, kislánykoromba, a szüleim, nagyszüleimmel készültünk az ünnepre, és hát nyilván a húsvét, a locsoló ünnep, ami egy gyereknek a vonzereje, a vendégvárás és az előzetes rákészülésnél az elengedhetetlen volt. És amikor én még kislány voltam, akkor nagyon sok tojást festettünk, nagyon sok vendéget, locsolót vártunk, ugye minden családtag megjelent, apástól, fiústól, gyerekestől, az osztálytársak is, ugye vártuk a fiúkat locsolkodni, 40-50 tojást elkészítettünk, hiszen mi hárman voltunk lányok, testvérek, és a hagyományőrző tojásfestés az a tojás keményre főzése, és mezőkövesden hagymahéjjal színeztük a tojáshéjat, tehát a főzött hagymahéjába ázott a főtt tojás, és ahogy kihűlt, kiszedtük, megszáradt, és ahogy megszáradt, mat lett, kicsit fakószínű, és szalonnabőr, zsíros szalonnabőrrel töröltük át, attól lett szép fényes. Az árnyalati különbségek, azok a tojás héjának a messzességi méztartalmából adódóan különböztek, meg hát ugye az én nagyanyám az azt mondta, hogy várjatok gyerekek, a vereshagymának barna színi van, de a lilahagymának más a színi. És akkor ugye azzal is próbáltuk. Azután, ahogy nagyobbak lettünk, akkor az iskolai foglalkozásokon karcolgattuk a tojást, rajzoltunk rá viasszal, gyertyát hegyeztünk, és akkor abba áztattuk. Hát ez már ugye a foglalkozás változatossága, de hát szépé akartuk tenni az ünnepeket.
És a hagyományőrző tojásfestésnél milyen színűek voltak ezek a tojások? Voltak domináns és meghatározó színek?
Igen, végül is a bordós színt azt a lila hagymának a főzete adta, és az árnyalati különbségeket a tojásnak, ha fehér héjú tojás volt, akkor annak nyilván másabb lett a színe, elevenebb, mert jobban megfogta. Ha sötét, ilyen bordósra, a bordós sötét árnyalata, vagy a barnás sötét árnyalata nagyon változatos tudott lenni, és hát ugye az öröm az megint egy más színekbe tünteti fel ezeket a tevékenységeket, mert hát ez egy egész délutános tevékenység volt akkor.
Mezőkövesden beszélgetünk, mint ahogy azt már ön is említette, és hát gondolom, hogy voltak olyan tojásfestési technikák, amelyek a matyósággal hozhatóak kapcsolatban. Voltak jellegzetes matyó szimbólumok, jelképek, melyeket a tojásokon jelenítettek meg?
Hát igen, amikor elvégeztem a 8 általánost, én rögtön dolgozni mentem, akkor a Matyó Házipari Szövetkezetbe az ügyesebb kezű lánygyermekeket nagyon szívesen fogadták, és ott ki lehetett próbálni magunkat. Akkor abban az első 1-2 évben hozták létre a kereskedelmi igény szerint a matyó hímzés mintával díszített dekorált tojás festést, és akkor én a kezdeteknél ebbe már bekapcsolódtam. Abba az időben, tehát a kifújt tojáshéjat, kifújtuk belőle a tojás tartalmát, kiütöttük a két végét a tojásnak, és a hegyesebbik végével lefelé fordítva kifújtuk használatra, felhasználtuk a tojás tartalmát.
Például mire?
Hát a tésztagyúrásra nagyon megfelelt, ugye, aminek nem kell ketté választani a tojás sárgáját, azt mondta nagyanyám, a székit, a fehérítő, arra mindenre jó, fiam. Hát hagymás tojást mindig gyűjtögettük a híjakat, és ugye abban az időben a Matyó Házipari Szövetkezetbe vásároltak is tojáshéjat. Tehát pénzt adtak az üres tojáshéjé, és ugye ez nagyon jelentős volt, tehát a takarékoskodás a paraszt családokban, az nagyon fontos volt.
Kifújták a tojás tartalmát, hasznosították, és utána mivel folytatódott tovább a munkamenete?
Előzetesen is egy kicsit meg kellett mosni nyilván, de amikor üres lett a tojás héja, akkor nagyon szépen megmostuk, ezt a zsíros hártyás réteget lemostuk róla, teleszórtuk kőporral, és beragasztottuk nyilván az mind a két végét, hogy ne szórodjon ki a kőpor belőle, és utána kezdtük festeni. A festés az matyó hímzés motívumokkal történt, itt a házipari szövetkezeten belül ez már ugye munka volt, munkavégzés volt. Nagyon aprólékos, és nagyon, hogy mondjam, érzékeny dolog, mert nagyon sokszor előfordult, hogy akkor törött össze a tojás, amikor már majdnem készen volt.
Az nagyon bosszantó. Mit lehet ilyenkor csinálni?
Hát kicsit kidühöngi magát az ember, aztán levonja a tanúságot, hogy mi az, amitől ez történt. Úgyhogy mindig rászámoltunk pár darabot pluszba, mert az utolsó percen is még a csomagolásnál is előfordult, hogy összetörött, és hát ugye azt darabszámra pótolni kellett, és munkabért is úgy kaptunk, hogy az elszállított darab után. Nagyon változatos munka volt, azután a saját szorgalomból mi, akik ott együtt dolgoztunk, idősebb asszonyoktól tanultam ezeket a motívumokat, ami elkísért egészen a mostani életemig is, de el fog kísérni életem végéig. Tehát a Matyó hímzés motívumoknak a neveit, amit a tervezőcsoportnál használtak, de a tervezett mintáknál már cikkszámokat használtak. Tehát én onnan tudom a mai napig az asszonyok által és az öregek által használt motívum neveket, hogy faros rózsa, szív rózsa, csókos rózsa, szoknyás tulipán, tehát ezeket a motívumokat festettük a tojáshéjakra.
Köszönöm szépen, hogy említett ilyen példákat, mert pontosan erre szerettem volna megkérni, hogy írjuk le a kedves hallgatóknak szavakkal, hogy milyen matyó hímzési technikákat is próbáltak önök megjeleníteni a tojásokon.
Nagyon sokan úgy gondolom, hogy a vászonhímzést ismerik. Tehát ami a terítőhímzés röviden és érthetően, motivumait takarja, a szokásos három közepű matyórózsa, ami piros tónusú, vagy a tulipán, aminek ugye hegyes szírmai vannak, a szoknyás tulipán az alul még szoknyasorral, vagyis levél szíromsorral van ellátva. Apró kis hullókat alkalmazunk egy térkitöltésnek, szárat, csillagot, macska talpat, bimbót, tehát ilyen kis motivumokat. Úgy szép a munka, a matyó, az mindig úgy szép, ha teli van. Tehát a tojás is úgy szép, a tojáshéj teljesen be van fedve motivummal, szépen lágyan ívelő szárakkal, és nem merev egyenes vonalakkal összekötve. Tehát az esése, a lágysága, és ugye a bukéját az adja ennek, hogy a tojáshéjon azért ezt egész másképpen kell alkalmazni, mint egy sík textilen.
Melyek a domináns és meghatározó színek?
Amit én nagyon szeretek, az ómatyó színei, ami tiszta piros. A szárakat is, csillagokat, bimbók közepeit festjük sárgára, kékre, zöldre, de a három szín, a sárga, kék és a zöld, az csak éppen szárszínek. És ez a hímzésben is így van. Ebbe az esetben a rózsaszírmok és a szárakon kívül a levelek is piros színűek. Meg a tarkamatyó, ez amit én úgy gondolom nagyon sokan ismernek. Nem csak a tyúk tojást díszítjük pestéssel, hanem egészen az apró pici japán tojástól, a lút tojás, most már struccot is. Ugye, mivel Magyarországon is tartanak struccokat, előfordul egy-két ilyen nagyméretű strucc tojás festése is.
És ön már festett strucc tojást?
Hát igen, festettem. Nem azt mondom, hogy nagyon sokat. Egészen más mindenféle tojás héjnak a felülete, a zsírtartalma, egészen más mindegyiken a festésnek a látszata, a festéknek a viselkedése, mindegyik tojáson más. De nyilván minden tojásnak megvan a maga szépsége, mégis azt mondom, hogy az átlagosnak a tyúk tojást lehet számítani. Tehát az átlagosan ismert, általánosan ismert húsvéti tojás. Méretbe is, és ugye így forgalomba véve is az.
Milyen a tojás alapszíne? Az adott szín, vagy pedig valamivel meg van színezve?
Hát az az igazi, én nem alapozok tyúk tojást, nagyon ritkán. Az alapszín az is nagyon változó. Az alapszín az lehet egészen sötét, ugye drap színű, ami általában vastagabb és tartósabb a héj. És lehet, vannak ezek a nagyon szép fehér héjú tojások, amik bizony elég vékony héjúak. Tehát nagyon sérülékenyek, de nagyon szép rajta a festés.
Milyen festékkel érdemes, és milyen festékkel jó festeni a tojást, hogy maradandó maradjon az a szépen ráfestett motívum?
Amikor én kezdtem dolgozni, akkor nem nagyon ismertük, és ritka volt még a jó minőségű temperafesték is. Mi már azért azzal dolgoztunk. Az iskolai gombfesték minősége az ugye elmaradt ettől a temperafestéktől, de mivel nem volt ez tartós, tehát azért csak vízfesték is lekopik, mi lakkoztuk a tojáshéjakat. Az egy külön munka, annak külön technikája volt, nagy gyakorlatot igényelt, és ezt ugye biztosan nem igazán jut eszébe mindenkinek, hogy a lakkozott tojás felületet azt úgy kellett letenni, hogyha fölveszem, megszárad, vagy ez ne törjön ki. Mert nem tudtuk felfüggeszteni, tehát ezzel nagyon megküzdködtünk. Abban az időben nem voltak olyan jó minőségű lakkok, gyorsan száradó festékek és fedő lakkok, mint amik most vannak. Tehát ez ügyben a mai fiataloknak, gyerekeknek, vagy akik igénylik, és itt meg akarnak próbálkozni vele, otthon is nagyon nyugodtan meg lehet, elő lehet készíteni. Nagyon jó akrilfestékek, vízbázisú festékek vannak, és ezeket nem kell már lefedni, mert tartós festékek. Tehát annak a célnak tökéletesen megfelelnek, nem károsak az egészségre, tehát nagyon jól lehet használni. Hát a tojás kifújást azt meg kell tanulni. Tehát ez egy külön kis rutint igényel, készülni kell előre évközben, hogy ezt a technikát elsajátítsák, hogy a tojást hogy kell eltávolítani a héjából.
És a motívumokat hogyan festik a tojásra? Előrajzolják és utána festik rá? Önök itt Mezőkövesden milyen technikát alkalmaznak?
Hát én nem festem soha, vagyis nem rajzolok, soha nem is rajzoltam elő motívumot, hanem mindig csak úgy magamból szembe. De ha a gyerekekkel foglalkozunk, akkor nyilván elő szoktam rajzolni ceruzával. Ha nagyobbak, ügyesebbek, ha megtanulnak egy-két motívumot papírra rajzolni, akkor azt szeretnénk elérni, hogy tojásra is rajzoljanak. Az is ugye nyilván a forgatása, tehát szalad a ceruza erre-arra. Nagyon szeretik a gyerekek. Tehát nyilván ők minden esetben előrajzolják a tojáshéjra a motivumokat, és ők saját maguk kifestik. Nyilván az alaptechnikákat meg kell, hogy mutassuk, és sokkal könnyebben boldogulnak, hogyha én azt elmondom, hogy hogy kell festeni, milyen színnel kell kezdeni, hogy álljon a kezébe az ecset, hogy támassza meg a kezét, hogy fogja a tojást. Ezeket előre adom nekik az én rutinomból adódóan, hogy ők egy kicsit könnyebben és nagyobb sikerélménnyel csinálják ezeket a dolgokat.
És az írókázás?
Az írókázás az viaszolás, tehát az a népi kultúrának a legeredendőbb, legrégebbi technikája, és nyilván a karcolásos tojás. Tehát ezek a fagyú írókázás, amit olvasztott fagyúba mártják az írókát, és azzal viszik fel a motívumot a tojásra, és azt a viaszos áztatják be festékbe. És ugye nyilván annak a viaszos lefedésnek marad meg a nyoma, marad a tojásnak a természetes színe, miután kiveszik a festékből, és ezt a viaszt leszedik róla. Tehát ez a népi kultúra, tehát a még a matyó tojás nagyon tetszetős és nagyon szép, de ez a régi ősi kultúrában nem volt jelen.
És ön matyó tojásokat készít, nem pedig írókázott tojásokat.
Hát az az igazság, hogy én a matyót tudom csinálni, a többit is, valamilyen szinten, de nem úgy, mint amiben az ember, nem azt mondom, hogy beleszületik, de hát én serdülőkoromtól ezt csináltam, és gyakorlatom van benne, de azért nagyon sok fiatal diákkal, itt Mezőkövesden is az iskolásokkal, rajztanárok foglalkozásokon, akik ezekhez a dolgokhoz értenek, megtanítják a gyerekeket ezekre a technikákra is.
Magyó kislány kötőd bokrétája, ráhajlik a legény kalapjára.
idején nem is volt kérdéses, hogy ön majd a tojásfestéssel kezd el foglalkozni, és szinte hivatásszerűen, szakmaszerűen végzi majd ezt a tevékenységet?
De hogy nem, eszembe se jutott ez akkor. Tehát a dolog lényege az a Matyó Házipari Szövetkezet, ahová bekerültem kenyérkeresőként nyilván, és ugye itt az itteni belső válogatásnál az embernek az adottságai, a kézügyessége, az volt az irányadó. És végül is ez a kézimunka, ami tartósnak bizonyult. Tehát azt nem mondom, hogy ez egyenletes. Én csináltam amatőrként, voltam vállalkozó is, hogy ebből éltem évekig, azután most szinte csak barátoknak, ismerősöknek készítek ajándékba, de én mindig nagyon kötődöm ezekhez a kézműves technikákhoz. Ettől talán, mert ez nekem jobban ment a festés, bármilyen technikával, vagy bármilyen felületre, ezt szívesebben csináltam. Én a hímzéstől egy kicsit eltávolodtam. Maradtam a rajzolásnál, meg a festésnél. Ami még igazán a szívem csücske, nyilván a népi kultúra, a textilek, a ruhaviseletek, tehát ez a matyóság. Inkább a matyó viselet, tehát mindegy, hogy férfi, női gyermek viselet, de a viselet gyönyörűsége és ezen belül a rajzolás az, ami. Azt most már lehet mondani, hogy ez talán ez a fő vénám, tehát az életem egy nagyon jelentős részét teszi ki.
Nem is könnyű elszakadni a kézművességtől, hogyha jó pár évtizedig ezzel foglalkozik az ember. Ön hány éve is fest tojásokat?
16-17 éves koromban kezdtem. És kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de azért folyamatosnak mondható. És nyilván én a magam által meghatározott mérce és színvonal is nagyon változó, és saját maga kreativitását is úgy tudja az ember fejleszteni, hogyha más egyéb körülmények is hozzájárulnak ehhez. Meg hát a fejlődés, a festékminőség, az igény is befolyásolja nyilván. De ezt kifejezetten csak a mezőkövesdi a matyó viseletre értendő. Tehát én nem terjesztettem ki úgy a tojásfestési kultúrámat olyan szinten, hogy azt állíthatnám, hogy országos szintű és országos ismertségnek tartanék számot. Tehát nem. Én úgy gondolom, hogy a helyi viszonylatban ismernek engem.
Jelenleg itt beszélgetünk a Matyó Múzeumban, és kezemben tartok egy tojást. Milyen ez a tojás? Legyen olyan kedves, írjuk le a hallgatóknak, és mondjuk el, hogy ez a tojás hogyan készült?
Hát ez a tojás héj, ez egy tyúk tojás héj, amit mondtam, hogy ki van fújva belőle a tartalma, és ez egy ilyen drappos, árnyalatú, átlagos színű tojás héj, aminek négy fő motivuma van, a két végén és az oldalán. Általában a matyó rózsát azért minden gyík mintára, vagyis minden tojásra ráteszi az ember, és a másik oldalon van egy forgó rózsa, a két végén van egy feles rózsa és egy csillagrózsa, van egy kis tulipán, egy kis csillag rajta, kettő kis csillag, macskatalp és zöld levél. Most már nem kőporral töltjük ki a héjat, hanem zsinórral szépen felfűzzük, és ilyen kis filckarikával rögzítjük bütyökkel, hogy ne húzódjon át rajta ez a kis zsinór. A tojáshéj az úgy tárolandó, és úgy kellemes szállítani, és úgy éri meg szállítani, mert ha nincs csomagolása, akkor ez nem éri meg a talán a buszra szállás sem. Tehát van egy ilyen vékony, préselt műanyag dobozka, amiben forgalmazásba vagy ajándékozásra kerül.
Most már főképp ajándékok ezek a tojások. Régebben is ajándékként adták a lányok a fiúknak a locsolkodásért. Manapság is jellemző még, hogy ilyen tojásokat adnak ajándékként húsvét ünnepén a lányok a fiúknak egy-egy locsolkodás után?
Hát igen, igen, adnak. Most megint visszatérő szokás, hogy locsolkodásra ajándékot kapnak a fiúk, és ez főleg tojást. Tehát nem főtt tojást, hanem festett tojást, tojáshéjat vagy csoki tojást. De a serdülő lányok már szívesebben adnak, ugye ilyen kicsit maradandóbb ajándék. Régen az én gyerekkoromban, amikor még a főtt tojásról beszéltünk, akkor azért főztünk olyan sok tojást, ugye, mert három lányhoz nagyon sok locsolkodó jött, látogató jött, és akkor a fiúk zsebkendőket hoztak magukkal. A serdülő koromról beszélek, én már ilyen 14-15-16 évesen, bot volt a vállukon, és a zsebkendőbe belekötötték a főtt tojást, meg ami mezőkövesden nagyon divat volt, a pipícset.
Az micsoda?
Van egy kis kelt tésztából sodort kis kalács, ami ilyen maroknyi nagyságú, és hasonló, mint a fonott kalács, vagy mondjuk, mint a perec. Csak kisebb, és ugye a technikája az a lényeg, ami adja ezt a kis csúcsos kalács formát. Tehát minden locsolkodó kapott egy olyat, nem édes süteményt adtunk, hanem ezt a kis kelt kalács pipicset, meg a tojást bekötötték a zsebkendőbe, ugye négy csücskét összekötötték, és ráhúzták a botra. És a dolog lényege az volt, hogy az utcán csapatokba járó fiúk, serdülő kamasz fiúk azzal kérkedtek, hogy kinek mennyi kis csomag van a botján. Tehát annál híresebb, nevesebb legény volt, minél több kis csomag volt a pálcáján, a vállán levő pálcán. Ez elmaradt már, ez a szokás nyilván változott, változtak a locsolkodási szokások is. Az én felnőtt koromig egészen itt Mezőkövesden nem volt szokás húsvétkor elmenni kirándulni, itt mindenki várta a családtagokat, nem mentek szabadidő töltésre. Azért is, mert ugye Mezőkövesről nagyon sok családból elszármaztak a rokonok, testvérek, és az ősökhöz, a szülőkhöz mindenki hazajött. Ünnepnapokon, húsvétkor, karácsonykor mindenki hazajött. Engem nagyon kötöttek a ránk maradt szokások, akaratlanul is. Ez azért most azt lehet mondani, hogy ez már nálunk is teljesen megváltozott. Tehát a gyerekek, főleg a fiatalabbak, azok már másképpen ünnepelnek. Nagyon megváltozik a világ, ami lényeges és meleg dolog, az nyilván az, hogy az ember hogy neveledett, hogy tölti a szabad idejét, ezen belül ez megint a minőségnek a lényege, tehát hogy a saját szabad idejét hogy használja föl. Tehát ezek ellen nem tudunk családba sem már olyan nagyon következetesen tenni dolgokat, tehát az alap érzés az megmarad, a család összetartása, összetartozása, ez megmaradt.
De a hagyományokat és a tradíciókat megpróbálja ön is fenntartani, akár ezekkel a kis díszített matyó tojásokkal, amelyeket megcsodálhatnak az ide látogatók, akik ellátogatnak Mezőkövesdre és a Matyó Múzeumba, nem csak húsvétkor, hanem az év bármely napján. Beszélgetésünk végéhez közeledve arra lennék kíváncsi, hogy a szakmában eltöltött idő alatt hogyan fogalmaznám meg szavakkal, mi a szépsége a tojásfestésnek, miért jó ilyen matyó tojásokat készíteni, mi a jó a tojás díszítésében?
Az alkotás végül is, a szabad alkotás, a kreatív szabadság kiteljesedése, ez nem egy megadott forma, ez mindig változó, az alapanyag is változó, tehát nincs az a tapasztalat, ami azt igazolná ennyi év után is, hogy ez ugyanolyan lett, mint a másik. Tehát ha én festek 30-40 darabot, abban úgy gondolom, hogy nehéz kettő egyformát találni. Tehát ez visszavezethető arra a stílusra, amit az asszonyok, az íróasszonyok, a kötények rajzolásánál, az ingujjak rajzolásánál csináltak. Amikor tervezett mintákat és kis sablonált mintákat hímeztek, az már nem volt ugyanaz. A tojásnál megmaradt ez a szabad tevékenység. Nem egyforma a felület, nagysága, görbülete, színe, arányai. És nem egyformán csúszik az ember keze egy-egy sziromnál. Ez benne az, ami nagyon változatosá és érdekessé teszi a festést.
Volt-e az elmúlt években kedvenc tojása? Olyan tojás, amelyre büszke, és amelyet mondjuk erekjeként őriz, ami valami miatt a szívéhez közel áll?
Van kedvenc tojás híjam, amire nagyon szeretek festeni, és nagyon kevés van, a kacsa tojás híja. A kacsa tojás híja olyan, mint a fehér márvány. Nagyon szép, mint hogyha mélysége lenne a híjnak. Ahogy ráfestem, ráhúzom az ecsetet, az ecset vonása is más rajta, mint a többi tojáson. Saját tojásaim nincsenek. Volt mint a sorom, de azt ugye idő folyamán mindig elajándékoztam, visszacsináltam, visszaraktam, megint elkopott. A családban is ismerősöknél vannak tojások, amiket régen kaptak tőlem ajándékba, és ez nekem nagyon, nagyon szép emlék. Tehát én magamnál nem nagyon tartok, vagy nem tartom fontosnak ezeket a dolgokat, nekem inkább az az érdekes, és az a vonzó számomra, hogyha ajándék örömét kicsalhatom másokból, annak én is örülök.
Az elmúlt percekben Bollók Mátyásnéval beszélgettem a matyó tojás festésről. Kedves riportalanyom, a közelmúltban elhunyt, ezzel a riporttal emlékeztem rá. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József nevében. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, áldott húsvéti ünnepeket kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: gyászmise Ferenc pápa lelki üdvéért a Szentpéter téren, Giovanni Battista Re bíboros homíliája, a Szent Atya koporsójának sírba tétele a Santa Maria Maggiore bazilikában, az egyház és a világ főhajtása Ferenc pápa előtt, aki szilárdan hirdette: az Úr irgalmassága az egyház szíve. Az április 26-án szombaton délelőtt tartott gyászmisét követően eltemették Ferenc pápát a Santa Maria Maggiore bazilikában. Ferenc pápa halála összegyűjtötte a Szentpéter tér előterében a világ legtöbb országának a vezetőit, uralkodókat, állam és kormányfőket, akik a bazilikán keresztül haladva még egyszer leróhatták kegyeletüket Ferenc pápa immár lezárt koporsója előtt. A főoltártó jobbra első térségen a diplomácia régi hivatalos francia nyelvének ABC rendje szerint ültették le a politikai élet képviselőit. Magyarországot Súlyog Tamás köztársasági elnök és felesége, Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Vajn Semmín Zsolt miniszterelnök helyettes képviselte. A mintegy 150 bíboros a főoltárban ilyen foglalt helyet, köztük Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsek és Németh László belgrádi bíboros érsek. Napsütötte tavaszi időben 200 ezer hívő töltötte meg a Szentpéter teret, az odavezető konciliációne sugárutat és a környező utcákat. 10 órakor indult a Szentpéter bazilika mélyéből a piros színű miseruhába öltöző bíborosok hosszú menete, akik megállva sorfalat alkottak a főhajó mentén, hogy Ferenc pápának a 14 Szentpéter alkalmazott vállán hordott fakoporsóját a főoltár elől kivigyék a szabadtéri oltár elé. A sor végén haladt a 91 éves Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja, a gyászmise főcelebránsa, aki bemutatta a szentmisét. Re bíboros személye élő emlékezet, mert 2013-ban Benedek pápa lemondása után ő elnökölt a konklávén, és 2023-ban 16. Benedek emeritus pápa temetésekor a misét elnöklő Ferenc pápa mellett ő mutatta be a szentmisét. A latin nyelvű szentmise kezdő imádsága így hangzott:
Deus immortalis pastor animarum.
Istenünk, lelkek halhatatlan pásztora, tekints könyörgő népedre, add, hogy szolgált Ferenc pápánk, aki szeretetben kormányozta egyházadat, irgalmadból rábízott nyájjal együtt elnyerje a hűséges szolgáknak megígért örök jutalmat. Az evangélium elhangzása után Re bíboros olasz nyelven olvasta fel homíliáját.
In questa maestosa piazza di San Pietro.
A fenséges Szent Péter téren, ahol ez pápa oly sok alkalommal ünnepelte az eukarisztiát, és elnökült hatalmas találkozókon az elmúlt 12 év során, most imádságra gyűltünk össze halandó teste mellett, szomorú szívvel, mégis a hit bizonyosságától támaszt nyerve, amely biztosít, Az emberi létezés nem a sírban, hanem az atya házában végződik, egy olyan boldog életben, amely nem ismer alkonyt, kezdte beszédét Ré bíboros. A bíborosi kollégium nevében köszöntöm, és szívből köszönetet mondok mindenkinek a jelenlétért. Érzelemmel telve, tiszteletteljes köszöntéssel és szívből jövő hálával fordulok a nagyszámban érkezett államfőkhöz, a kormányfőkhöz és a hivatalos küldöttségekhez, amelyek számos országból érkeztek, hogy kifejezzék szeretetüket, tiszteletüket és megbecsülésüket a pápa iránt, aki itt hagyott minket. A szeretet és a részvét kinyilvánításának az a mértéke, amelyet minnyáján megtapasztaltunk a földi létből az örökké valóságból távozása óta, megmutatja, Ferenc pápa gazdag pontifikátusa mennyire megérintette az emberek lelkét és szívét. Az utolsó kép, amely vele kapcsolatban megmaradt szemeinkben és szíveinkben, múlt vasárnapi. Húsvét ünnepén Ferenc pápa súlyos egészségügyi nehézségei ellenére személyesen akart áldást adni a Szent Péter Bazilika erkélyéről, majd le akart jönni erre a térre, hogy a fedetlen pápa mobiból köszönthesse a húsvéti szentmisére egybegyűlt óriási tömeget. Imádságunkkal most Istenre szeretnénk bízni szeretett pápánk lelkét, hogy adja meg neki az örök boldogságot az ő végtelen szeretetének fényes és dicső távlatában.
Ci illumina e ci guida.
Megvilágosít és vezet bennünket az evangélium szövege, ahol magának Krisztusnak a hangja visszhangzott, aki így szólította meg az apostolok közül az elsőt. Péter, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter válasza gyors és őszinte volt. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig rábízta a nagy küldetést, legeltesd juhaimat. Ez Péternek és az ő utódainak a szüntelen feladata, a szeretett szolgálató mester és a mi úrunk Jézus Krisztus nyomdokain, hangsúlyozta Ré bíboros. Ferenc pápa az utolsó időkben tapasztalt törékenységei szenvedése ellenére úgy döntött, hogy földi életének egészen a legutolsó napjáig végig járja az ajándékozásnak ezt az útját. Követte ura nyomdokát, a jó pásztort, aki annyira szerette bárányait, hogy életét adta értük. Erővel és derűvel tette ezt közel anyájához, az Isten egyházához. Amikor 2013. március 13-án a 16. Benedek pápa utódát megválasztó konklávi döntése Bergoglio bíborosra esett, mögötte már ott álltak a Jézus társaságában töltött szerzetesi élet évei, amelyeket mindenek előtt a Buenos Aires-i főegyházmegyében töltött 21 esztendei lelkipásztori szolgálat gazdagított, előbb segédpüspökként, majd koadjutor érsekként, végül pedig érsekként. A Ferenc név felvétele melletti döntés rögvest azt a benyomást keltette, hogy program rejléke választásban egy olyan stílus, amelyre egész pápaságát akarta alapozni, ösztönzés merítve azt is hiszen Ferenc lelkületéből. Ferenc pápa mindig megőrizte temperamentumát és lelkipásztori vezetői stílusát, erős személyisége rögves nyomot hagyott az egyház kormányzásán, közvetlen kapcsolatot alakítva ki egyes személyekkel és egész népekkel. Arra vágyott, hogy közel legyen mindenkihez, kiemelt figyelmet szentelve a nehézségekkel küzdő embereknek, mértért nélkül áldozva különösképpen a föld legutolsóira, a kirekesztettekre.
Estátum pápa!
A nép körében élő pápa volt, akinek szíve nyitva állt mindenki előtt. Ezen felül olyan pápa volt, aki figyelmes volt a társadalomban felbukkanó újra, valamint arra, amit a Szentlélek élesztett az egyházban. A rá jellemző szókincse és képekben, metaforákban gazdag nyelvezette mindig arra törekedett, hogy az evangélium bölcsességével világítsa meg korunk nehézségeit, a hit fényénél kínálva fel a választ, bátorítva arra, hogy keresztények módjára éljük meg a változásokat hozó éveink kihívásait és ellentmondásait. Szerette korszakváltásnak nevezni korunkat. Nagyon spontán volt, informális módon fordult mindenkihez, még az egyháztól távoli személyekhez is. Áthatott az emberi melegség, és mélységesen érzékeny volt a kortárs drámákra. Ferenc pápa valóban osztozott korunk félelmeiben, szenvedéseiben és reményeiben. Az emberek szívéhez közvetlenül és azonnal elérni képes üzenettel ajándékozott vigasztalást és bátorítást. Karizmája volt a befogadásra és a meghallgatásra, ehhez járult egy olyan viselkedésmód, amelyet a mai korra való érzékenység jellemzett. Megérintette a szíveket, próbálta újraéleszteni az erkölcsi és lelki energiákat. Az evangelizáció elsőséggel képezte a pápasága vezér gondolatát. Egyértelműen missziós jelleggel terjesztve az evangélium örömét, ami első apostoli buzdításának a címe is volt, Evangelii Gaudium. Ez az öröm bizalommal és reménnyel tölti el mindazok szívét, akik az Istenre bízzák magukat. Küldetése vezérfonala az a meggyőződés volt, hogy az egyház otthon mindenki számára
una casa per tutti.
Olyan otthon, amelynek mindig nyitva állnak az ajtajai. Több alkalommal úgy hivatkozott képetesen az egyházra, mint tábori kórházra, egy csata után, ahol sok a sebesült. Ez az egyház arra vágyik, hogy határozottan gondját viselje az emberek problémáira és a kortárs világot sújtó nagy és folytogató nehézségekre. Egy olyan egyház ez, amely képes odahajolni minden emberhez, függetlenül a hitvallásoktól és életkörülményektől, gyógyítva sebeiket. Jelentőségteljes, hogy Ferenc pápa első útja éppen Lampedusára vezetett. Ez a sziget szimbóluma a sok ezer vízbe fulladt ember életét követelő kivándorlás drámájának. Ugyanezen irányba mutatott Lesboszi útja, amelyen az ökumenikus pátriárkával és az aténi érsekkel együtt vett részt, valamint a Mexikó és az Amerikai Egyesült Államok határán bemutatott szentmisélye is, amikor apostoli látogatása érkezett Mexikóba. 47 fárasztó apostoli útja közül különösen is bevonul a történelembe a 2021-es iraki látogatása, amelyet minden kockázat dacára vállalt. Ez a nehéz apostoli út gyógyít kínált az iraki lakosság nyílt sebeire, amely oly sokat szenvedett az ISIS embertelen tettei okán. Ez a látogatás fontos volt a vallásközi párbeszéd miatt is. Ez lelkipásztori művének egy másik jelentőség teljes dimenziója. 2024-es négy ázsiai és óceániai országot érintő útja révén a pápa eljutott a világ leginkább periférikus perifériájára. Ferenc pápa mindig az irgalmasság evangéliumát helyezte a középpontba, ismételten kiemelve, hogy Isten nem fárad bele a megbocsátásba. Ő mindig megbocsát, bármilyen körülmények között legyen is az, aki a bocsánatát kéri és visszatér a helyes útra. Éppen ezért határozottan kívánt az irgalmasság rendkívüli szent évét rávilágítva, hogy az irgalmasság az evangélium szíve.
La misericordia è il cuore del Vangelo.
Az evangélium irgalmasság és öröme Ferenc pápa két kulcsszava. A leselejtezés kultúrájával szemben a találkozás és a szolidaritás kultúrájáról beszélt. Vibráló tónusokkal járta át egész pápaságát a testvériség témája. Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában arra törekedett, hogy újraélessze a testvériségre való világszintű törekvést, amivel mindannyian ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei, aki a mennyekben van. 2019-ben az Egyesült Arab Emirátusokba tett útja során Ferenc pápa aláírt egy dokumentumot az Emberi Testvériség a világ békéért és a közös együttélésért címmel, felhívva a figyelmet az Isten közös atyaságára. Az egész világ férfiaihoz és nőihez fordulva Laudato Si kezdetű enciklikájával felhívta a figyelmet a közös otthonunkkal szembeni kötelezettségeinkre és felelősségünkre. Senki sem mentheti meg magát egyedül. Ezekben az években meg annyi háború dühöngött, embertelen rettenetet és megszámolhatatlan áldozatot, pusztulást hozza magával. Ferenc pápa szünet nélkül felemelte szavát, a békét kérve, és meghívva az értelmes gondolkodásra, az őszinte tárgyalásokra, hogy megtaláljuk a lehetséges megoldásokat. A háború ugyanis, miként mondta, csak is az emberek halálát, a házak, kórházak és iskolák pusztulását hozza magával. A háború mindig rosszabb állapotban hagyja hátra a világot, mint amilyenben előtte volt. Ez mindig és mindenki számára fájdalmas és tragikus vereség. Hidakat építsünk, ne falakat! Többször ismételte el ezt az intést. Péter apostol utódaként a hit javára végzett szolgálata mindig összekapcsolódott az ember szolgálatával, megérintve az emberiség összes dimenzióját. Sokan vagyunk itt, hogy az egész kereszténységgel lelki közösségben imádkozzunk Ferenc pápáért. az Isten fogadja be őt szeretetének mérhetetlenségébe. Ferenc pápa szerette ezzel befejezni beszédeit és találkozásait, ne felejtsetek el imádkozni értem. Kedves Ferenc pápa, most tőled kérjük, hogy imádkozz értünk.
Caro Papa Francesco, chiediamo a te di pregare per noi.
Az égből most te áld meg az egyházat, áld meg Rómát, áld meg az egész világot, ahogy ezt múlt vasárnap tetted ennek a bazilikának az erkélyéről, utoljára magadhoz ölelve az Isten egész népét, és fele lélekben az emberiséget is, amely őszinte szívvel keresi az igazságot, és ébrán tartja a remény lángját. Fejezte be a homiliáját Giovanni Battista Re bíboros. A szent is a végén végezte el Re bíboros a temetési szertartás végső ajánlását és a búcsúvételt. Kedves testvéreim, bízzuk Isten édes irgalmára Ferenc pápánk, a katolikus egyház püspöke lelkét, aki megerősítette testvéreit a feltámadás hitében. Kérjük az Atya Istent, Jézus Krisztus által a szent élekben, hogy őt, akit megváltott a haláltól, vegye fel békéjébe, és teste támadjon fel az utolsó napon. Szűz Mária, a római nép királynéja is üdve, járjon közben Istennél, hogy áldott fia mutassa arcát pápáknak, és vigasztalja meg az egyházat a feltámadás fényével. A római egyház könyörgését Baldassare Reina bíboros, a pápa római általános helynöke imádkozta. Istenünk, lelkek hűséges jutalmazója, fogad be országodba elhunyt szolgádat, püspökünket, Ferenc pápát,
et episcopus noster Papa Franciscus,
akit Péter utódául és egyházad pásztorául rendeltél, és add meg neki, hogy örökké szemlélhesse kegyelmed és irgalmasságod misztériumait, amelyeket itt a földön hűségesen kiszolgáltatott a te népednek, Krisztus, a mi Urunk által. Nem sokkal a déli harangszó után ért véget Ferenc pápa gyászmiséje. A vatikáni alkalmazottak a vállukon visszavitték a pápa koporsóját a bazilikába, ahol Szent Péter sírja előtt megálltak egy rövid imádságra, majd a Szent Atya koporsóját a bazilika imádság kapuja előtt várakozó nyitott fehér pápa mobilra helyezték, amely őt a városon keresztül a Santa Maria Maggiore bazilikáig vitte. Az érintett útvonal Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseum, Via Labicana, Laterani Szent János Székesegyház, és onnét a hosszú Via Merulana egészen a Santa Maria Maggiore Bazilikáig. Amint egy 6 kilométer hosszú úton, az utcák bal és jobb oldalán végig sűrűn álltak emberek, akik lelkes integetéssel és tapssal köszöntötték Ferenc pápa koporsóját. A bazilikában a sírba tétel szertartása a Szent Atya vég akaratának megfelelően privát módon történt. A celebráns bíboros így imádkozott: Mindenható Isten, aki a kereszten meghalt fiad, Jézus Krisztus által megsemmisítetted a mi halálunkat, és ő általa, aki a sírban nyugodott, majd dicsőségesen feltámadt, megszenteltett sírjainkat, és csodálatosan helyreállítottad életünket és halhatatlanságunkat, fogadd el könyörgésünket szolgádért Ferenc pápáért, aki Krisztussal meghalva és eltemetve várja a feltámadás boldog reményének beteljesülését. Élők és holtak Istene, add meg kegyesen, hogy aki a hitben megismert téged itt a földön, vég nélkül boldogan örvendezzen a mennyben. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjék békességben. A fakoporsót ellátták a Camerlengo bíboros, a pápai ház prefektúrája, a liturgikus szertartások hivatala és a Santa Maria Maggiore káptalanya pecsétjeivel. A római pápa testét a sírba helyezték, majd a celebráns meghirdette szentelt vízzel. A jelenlévők elénekelték a Regina Coeli Húsvéti Mária antifónát, majd a bazilika káptalanjának jegyzője elkészítette a temetés rögzítő okiratot és felolvasta azt a jelenlévőknek. Ezt követően kézjegyével látta el azt a Camerlengo bíboros, a pápai ház régense, a pápai szertartásmester, és végül pedig a jegyző. Ferenc pápa, köszönjük 12 éves péteri szolgálatodat, és kérünk, ne feledkezzél meg imádkozni értünk odaföntről, a Vatikáni Rádió magyar hallgatóiért. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Rónai György. Jelenlét. Nézz föl az égre. Ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön. Ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Ásd le a föld alá. Csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan. Mindenben látható.
Rónai György Jelenlét című versét Baranyi Péter mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. Rónai György 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja. 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 1949 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Rónai György verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényében pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Szent II. János Pál pápa imája. A világ felajánlása az isteni irgalmasságnak. Istenünk, irgalmas atyánk, aki kinyilatkoztattad szeretetedet fiadban, Jézus Krisztusban, és kiárasztottad ránk a vigasztaló szent lélekben, te rád bízzuk ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, győzz le minden rosszat. Engedd, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmadat, hogy te benned, háromságos egyisten, mindig megtalálja a remény forrását. Örök atya, fiad fájdalmas szenvedéséért és feltámadásáért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.